Tiranyaka sütül a démonok fejedelme, és ebből az 56. vers lesz most. Evam kuligundam vilapantam árát.
Evam kulingam vilapantam árát.
Priya biogaturam asru kantam.
Priya
Saivatam, Shakunika, Sarena.
Saivatam, Shakunika, Sarena.
Vidyadha, Kala, Rahito, Vilina.
Vidyadha, Kala, Rahito, Vilina.
Evam Kulingam, Vilapantam, Arat.
Evam Kulingam, Vilapantam, Arat.
Kriyaviyo, Gaturam, Ashru, Kantam.
Kriyaviyo, Gaturam, Ashru, Kantam.
Saivatam, Shakunika, Sarena.
Saivatam, Shakunika, Sarena.
Vyadha, Kala, Rahito, Vilina.
Vivyata kala prahito vidina.
Evam.
Ja,
kérlek ismételjétek.
Evam kulingam vilapantam árát.
Evam kulingam vilapantam árát.
Priya viyogaturam asukantam.
Priya viyogaturam asukantam.
Sa evatam shakunika sarena.
Sa evatam shakunika sarena.
Vivyadha kala prahito vilina.
Vivyadha kala prahito vilina.
Evam
kulingam vilapantam árát.
Evam kulingam vilapantam árát.
Priya viyogaturam asru kantam.
Priya viyogaturam asru kantam.
Sa evatam shakunika sarena.
Sa evatam shakunika sarena.
Vidyadakala prahito vilina.
Vidyadakala prahito vilina.
Évam,
évam,
így,
így.
Kulingam,
kulingam,
a madár,
a madár.
Vilapantam,
vilapantam,
miközben bánkódott,
miközben bánkódott.
Árát,
árát,
távolból,
távolból.
Priya, viyoga,
priya, viyoga.
Felesége elvesztése miatt,
felesége elvesztése miatt.
Áturam,
áturam,
nagyon szomorú volt.
Nagyon szomorú.
Ásukantam,
ásukantam,
könnyekkel a szemében.
Könnyekkel a szemében.
Sza,
sza,
ő a vadász.
Ő a vadász.
Éva,
Éva,
valóban.
Valóban.
Tam, őt, a hímmadarat.
A hímmadarat.
Sákunika,
sákunika,
aki egy kesejűt is meg tudna ölni.
Aki egy kesejűt is meg tudna ölni.
Saréma.
Saréma.
Vanilla. Vivyadha.
Vivyadha.
Átölelte.
Átölelte.
Kala.
Kala.
Prahita.
Prahita.
Az idő által mozgatva.
Az idő által mozgatva.
Vilima.
Vilima.
Rejtőzködve.
Rejtőzködve.
Sila próbált fordítása. Közben a Kuligunda madár könnyekkel a szemében siratta elveszett feleségét, az érett idő késztetésére a vadász, aki vigyázva a közelben rejtőzködött, kilőtt a nyilát. A nyilát szúrta a Kuligunda madár testét, és megölte őt. Kérlek ismételjétek, miközben a Kuligunda madár,
miközben a Kuligunda madár
könnyekkel a szemében,
könnyekkel a szemében
siratta elveszett feleségét,
siratta elveszett feleségét,
az érett idő késztetésére a vadász,
a vadász,
aki vigyázva a közelben rejtőzködött,
aki vigyázva a közelben rejtőzködött,
kilőtte nyilát,
kilőtte nyilát.
A nyíl átszúrt a Kuligunda madár testét.
A nyíl átszúrt a Kuligunda madár testét.
És megölte.
Megölte.
Tovább megyünk, mert nekünk nincs versen. Magyar ez a 57-es vers. Évan Húján, Vasjantja, Áthábájan, Haya, Nainam, Prashivatha, Sotantya, Atim, Varsa, Satui, Api. Kisfiúként megjelent Kemarajit, szólt a király. életednek is véget van. Sila Prabhupát magyarázata. Jamarács egyszer a következő kérdést tette fel Judhisthira Maharajnak. Mi a legmegdöbbentőbb dolog ezen a világon? Judhisthira Maharaj így szólt a Mahabharatam, van a Parma 313-116-os sávon. Ani Bhutani Pachantita Yamalaya Sisha Stan Varam Ichanti Kim Asriyam Atam Param. Minden pillanatban száz és száz, ezer és ezer élőlény találja szembe magát a halállal. Az ostoba élőlény mégis halhatatlanul gondolja magát, és nem készül fel a halálra. Ez a legbámulatosabb dolog ezen a világon. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki teljes mértékben az anyagi természet irányítása alatt áll. Mégis mindenki azt hiszi, hogy független, hogy bármit megtehet, amit csak akar, hogy sohasem jön érte a halál, hanem örökké fogja. És itt tovább. Az úgynevezett tudósok terveiket szövegetik, hogy az élőlények a jövőben örökké élhessenek, miközben azonban a tudományt harcolják. Jamarács eltávolítja őket az úgynevezett kutatásaiktól, amikor eljött. Folytatódnak a tanítások a Hiranyaksa halott rokonainak, ugyanis ők egy szempontból kedvező helyzetben vannak, hiszen mivel bizonytalanságban vannak, ugye így elvesztették a vezetőjüket, ezért ez a bizonytalanság egy kicsit jó helyzetet teremt arra, hogy lehessen nekik beszélni. Kicsit ilyen tudatosabb helyzetbe kerülnek, és ez a fajta félelem, ugye, amikor ilyen bizonytalanság van, ilyenkor úgy lehet az embereknek prédikálni, mert kihasználhatóbbak. Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi életükben ugye ki vannak így kicsit mozdítva, és akkor úgy lehet őket egy szempontból tanításokba részesíteni, és a helyes irányba vezetni. Ugye? Mert egyébként hogyha beszélünk filozófiáról embereknek, akkor ugye a hétköznapi életükben, amikor minden úgy remekül működik, akkor maximum lehet, hogy csak kapunk néhány ilyen üveges tekintetet, egy-két ilyen udvarias bólogatást, és ugye belül mégis a gondolatok már a ebédem vagy a vacsorán vannak, és igazából nincs egy ilyen fajta mély közeg, amiben úgy lehet igazából egy információkat átadni nekik. De most ebben a helyzetben ugye a rokonoknál nagyon egy nagyon kilátástalan a helyzet volt, ki volt húzva a talaj a lábuk alól, és akkor befogadóbbak voltak ilyenkor. Szóval látni lehet, hogy ilyen helyzetben ugye lehet az embereket jobban irányítani, és ugye hát ezzel működnek a védek is egy kicsit ebben a pszichológiai hatással, amikor ugye félelem van. Ugye néha ugye meglebegtetik a pokolbolygók által nyújtott lehetőségeket, és akkor az embereket ez egy kicsit úgy félelembe tartja, és akkor ugye jobban összeszedik magukat. És ugye lehet így nevelni, és hát igazából még Jasodamomban Krisnával kapcsolatban is használta ezt a pszichológiát egy kicsit, ugye, amikor ő gyerek volt, és még nem ment ki a legelőre, és ott játszott ott a környéken, mert több ilyenkel kicsit volt, akkor nagyon nehéz volt őt hazahozni ugye a játékból, mert elmerült a játékba ugye a barátaival, és akkor hiába küldte Jasodamomban valakit, hogy hívja őket, be semmi nem történt, akkor is el maga kiment, és mondta, gyertek, behentek ugyanúgy a játék hevében, ugye élvezve a baráti és egyéb rasszánkat, ugye, hogy Krisna ugye áll, és akkor utána kitalálta, hogy oké, akkor azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert itt vannak, jönnek a húhók. Ugye, úgy hívták őket?
Hau.
És akkor ugye ebben a helyzetben, amikor ez a mondat így bekerül, akkor hirtelen, hogy megállt a játék, és akkor ugye egy újabb rasszak vette kezdetét ugye a menedékvétel a szülőknél, a biztonságnál, és akkor ugye elkezdtek a gyerekek akkor mégis így hazafutni. És akkor látjuk ugye, hogy ebben a helyzetben, amikor úgy félelem van, akkor ezt így lehet így pozitív Azonban van ennek egy hátulütője is, hát nem a hátulütő, hanem egy ilyen pszichológiai alkalmazás, amikor nagyon kihasználhatók az emberek, és bármit lehet velük, bármit rá lehet őket venni. Ugye ebbe zseniális volt Hitlernek a propaganda minisztere Goebbels, aki pontosan ugyanúgy operált az emberekkel, hogy valamilyen népcsoportra vagy valakire úgy kitalálni, hogy miért kell tőlük félni, és így félelembe tartani az embereket, mert amikor az emberek félnek, akkor nagyon kihasználtak, és mindenre rá lehet őket venni. Tehát ez a pszichológiai helyzet, amikor nagyon könnyen lehet irányítani valakit a félelemben, amikor félelemben van. Ugye, és akkor ezt használják a mostani politikai körök is, és általában ugye ezekkel működnek üzletemberek, amikor mondjuk ingatlant eladnak, akkor így csinálják. Szóval ez a félelem, ez egy olyan pszichológiai helyzet, amikor kiszolgáltatottá válik valaki. Ugye ez egy szempontból, hogyha ezt jól használják ki, akkor lehet vele jól működni, de hogyha valaki rosszra használja ki, akkor nem. És ugye ez a két állapot, szóval tulajdonképpen igazából van egy írás, amit Zoltán Maharaj és Bhaktit írta Maharaj közösen írtak, aminek a címe, hogy a félelem. Hamis bizonyíték, ami valósnak tűnik. Ez a címe ennek az írásnak. És beszél benne, szóltam arra is, hogy a elmének kettő funkciója van. Az egyik az elfogad, amikor a szeretet van, az elfogadás, ugye az elme az elfogad és elutasít, tehát ez a két funkcióban működik. És amikor az elfogadás van, akkor mint úgy szeretettel tud úgy közeledni másik felé, és amikor pedig elutasítás van, az pedig a félelem alapban van. Tehát vagy valaki fél, vagy szeret. Ez a kettő funkció működik így az elménél. Tehát ez a két funkció az, ami így helyzet van egy élőlénynél. És ugye igazából ennek a elmének a funkcióját, ezt lehet valakinek, hogyha az intelligencia erős, akkor tudja irányítani. Tehát igazából ez választás kérdése az egész. Hogy én mit választok egy helyzetben? Hogy szeretettel közelítek felé, mert a szeretet ugye az, nem tudom kinek az idézete ez, de ez két embernek jó, az aki adja és az aki kapja. Ez valaki kar, szóval ez mindenkinek jó, mert amikor úgy szeretettel közelítünk, akkor azok ilyen kedvező hangulatokat nyilvánítanak meg. Azonban, amikor félelem van egy élőlényben, és fél, és ebben a helyzetben van, akkor az minden kedvezőtlen tulajdonságot megnyilvánít a szívben. A negatív érzelmeket, a irigységet, a dűt, az önzést, és az összes depressziónak ez a forrása, mind a félelem, mind a bizonytalanság. És ugye ennek az elmének a funkció, amikor elme szinten vagyunk, akkor ez a kettő dolog, ami úgy nyilvánul meg, ugye egyszer van a félelem, amikor valamitől ugye félünk a testtudatunk miatt, vagy valami kedvezőtlenség van, és ez a másik pedig ez a szentimentális szeretet, amikor csak úgy közelítünk és valami felé, mert az nekünk is jó, akkor értjük, hogy ez jó, és értjük, hogy akkor ez nekünk is kedvező, és akkor ugye úgy közelítünk így az élőlények felé, vagy hát más emberek felé. És ugye ez a két funkció az, amit nagyon élesen rajta kell magunkat kapni, hogy ez hogy működik nálunk. Hogy ugye mindig látjuk, hogy körülöttünk lévő embereknél is ez hogyan működik. És amikor megértjük ezt a működést, az elmének a működését, akkor sokkal jobban tudjuk elfogadni, hogyha esetleg mások valami kedvezőtlen magatartást nyilvánítanak felénk. Mert tudjuk, hogy ők csak félnek. És ez a félelem, ami bennük van, ami megnyilvánítja ezeket a dolgokat, és sokkal empatikusabban tudunk hozzáállni, akkor, amikor látjuk, hogy az ő helyzetük az az, hogy most félnek. És amikor nyilvánítanak bizonyos ilyen félelemből fakadó reakciót, akkor azok lehet, hogy bántóak lehetnek esetleg nekünk, vagy bántóak másoknak, de ennek az alapja az mindig a félelem. És ezért, amikor ezt így nagyon-nagyon élesen tudatosítjuk magunkban, akkor nem fogunk mi is ebbe belemenni, hogy ezt erősítsük bennünk. Hanem ilyenkor ugye valahogy mindig meg kell érteni őket. Mert a szeretet az tulajdonképpen az elfogadást jelent. Azt, hogy elfogadjuk valakit olyanak, amilyen. És amikor így közelítünk, akkor ezek életre hívják a kedvező tulajdonságokat. És akkor tudunk mi is megnyilvánítani másokban hasonló érzelmeket. És látjuk, hogy az emberek azok nagyon-nagyon ritkán tanulnak hallásból vagy látásból. Ugye ez a legmegdöbbentő dolog igazából, amit Judhisthira Maharaj kifejteti a Maharajnak, amikor válaszolt a kérdésre, hogy nagyon-nagyon ritkán van az a helyzet, amikor úgy valaki lát valamit, és vagy hall valamit, és akkor abból igazán tud úgy belőle tanulni. Ugye ez, mert amikor félelem van, akkor nincsen, akkor az elfed, az egy ilyen szürke ködöt ad valakire, és nem tud megfelelően racionálisan látni dolgokat. És ugyanúgy ez vonatkozik a szentimentális érzelmekre is. És hogy hogyan van mégis az, hogy az ember tud mondjuk így a világba helyre rakni dolgokat, ehhez egy pontra van szükség, a Varnásan rendszerre. És ez azért jó, mert ez egyfajta tiszteletet hív életre, és az embernek, amikor ott van a tisztelet, és gyakorolja ezt a tiszteletet, akkor tud hallásból tanulni. Ez azt jelenti, hogy el tudja fogadni azokat a dolgokat, amit hall, mert van egy tekintélye a szentírásoknak, és van egy tekintélye mondjuk a brámanáknak, és akkor nem esett olyan helyzetben, mint amit itt a Facebook oldalaknak a világában az állandó ilyen kinyilatkoztatott igazságok és zászlólengetések kell ugye találkozunk, hogy mindenkinek megvan a saját véleménye dolgokról, de hogy általában az emberek nem értik, hogy a Varnásramában nem kell vélemény nyilvánítani politikai dolgokról, amelyenekről, mert az embereknek a 75%-a sudra eső, nekik igazából ebben nem kell belefolyniuk, mert nem rájuk tartozik, és egyszerűen nem az életükhöz kapcsolódó dolog. Szóval nem kell mindenkinek mindenáron félnie attól, hogy így valami történik fog, hanem meg kell érteni mindenkinek a helyzetét, hogy milyen kategóriába tartozik, ő egy sódra, vagy ő egy, aki úgy segít, és akkor így ellátja a társadalmat valahogy, akkor valaki egy valasi, aki gondolkozik a anyagi nyereségem, és vagy pedig valaki egy csatria, és akkor a csatriák is, ugye, ők már gondolkozhatnak azon, hogy hogyan lehet megvédeni ugye az embereket, és hogyan lehet ezeket csinálni. De ez általában nem a maximum csatria, de még ők is fordulnak a brámanákhoz. És hogyha valakinek ez világos ez a rész, hogy a brámanák azok, akik egy szempontból nagyobb ablakon keresztül látják a világot, akkor ugye nem folynak bele olyan beszélgetésekbe, amiben sem és úgy néha úgy belefolyok úgy véletlenül, amikor valakivel beszélek, és akkor rákerül ez a helyzet, hogy mi a vélemény ugye ebben a helyzetben, most így menekült ügyben, és mondom, hogy hát nekem nagyon-nagyon jó helyzetem van, mert van egy lelki tanítómesterem, és nekem nem kell azon igazából gondolkoznom, meg úgy állást foglalnom, hogy most mi ennek most nekünk a legjobb dolog, amit kellene csinálni, vagy hogy, hanem hogy kipuhatolozom, hogy hát ő nyilvánítja is, hogy mi a hangulata, hogy közelítek egy dolog felé, és akkor azt megértem, hogy ő elmagyarázza, hogy miért jó, és akkor ezt a hangulattal közelítek, és így kész. És ugye sajnos vannak beszélgetések, amikor valaki akkor ezt teljesen megrökönyödik, és akkor azt próbálja, hogy finoman, intelligensen tudtam leadni, hogy ez egy milyen birka szellem, hogy nincsenek önálló vélemények, nincsenek önálló dolgok. És akkor, mert hogy igazából máshol is, meg lehet, hogy mások más, meg nagy személyiségek is másképp nyilvánítják ezt a dolgot, de hát főleg szóval, hogy ilyenkor én nézem és mondom, hogy hát te nagyon nagy bajba lehetsz, hogyha nem hogyha vannak dolgok, és nem a lelki tanítómesterednek a véleményére, meg a hangulatára alapozod a dolgokat. Ennek az az oka, hogy fél valaki. Szóval nagyon fél és bizonytalan, és nincsen megfelelő tisztelet abban, nem alakult ki, hogy biztonságban érezze magát azért, hogyha már avatást fogadott el egy lelki tanítómestertől, akkor ne aggódjon, mert tudja, hogy hol lesz, és mind lesznek a dolgok, és az ő hangulatát követve minden rendben jön. Hanem ugye, amikor nincs itt ez az erős tisztelet, ami egy szempontból egy ilyen neveltetésből adódó is lehet, akkor ugye ott ez a félelem ez mindig jön, mert nem érzünk magunkat biztonságban, nem vagyunk megvédve. Ugyanis az egész társadalomnak a problémája, hogy akik itt vannak, az emberek ugye 75%-a, az nem érzi, hogy van egy csapli a védelem mögötte. De még lehet, hogy még néha elfelejtik avatott vakták is, hogy van egy védelem mögöttük, a lelki tanítómesterük. Tehát az, hogy neki nem kell túl sokat gondolkozni azon, hogy hogyan legyenek megvédve, mert nem az a dolguk. Tehát, hogy nekik az a dolguk, hogy az életüket ugye Krisnával kapcsolatban lássák, és akkor ezért így ne fölösleges félelembe, ne tartsák őket egy HVG megjelenés, vagy egy akármi dolog, szóval nem kell nekik félniük ettől a dologtól, azért, mert ott van a... És ez a barnásama, ami most ugye kialakulóban van, hogy ennek egy elég erős alapot adjunk így a társadalmunkban, hogy mindenki legyen biztonságban, és érezze azt, hogy tudja, hogy mi az ő kötelessége, és hogy tudja, hogy mi az, amit kell neki csinálni, abban foglalkozni, és ne foglalkozzon fölöslegesen más dolgokkal, nem fölösleges álláspontokkal. Ugye, mert lehet, hogy valaki kifinomult egy dologban, és nagyon jól ért valamihez, mondjuk nincs itt autószerelő, csak ott az autószerelés, és akkor egy profi autószerelő. Csak az elő szokott fordulni, hogy valaki mondjuk egy példát, mondjuk egy profi autószerelő, akkor ő úgy gondolja, hogy mivel ő ebben profi, ezért ő minden látásban profi. Tehát az egész világot jól látja, érti az összefüggéseket, tudja, hogy akkor mit kell csinálni, ugye. És akkor ez följön benne, ez a fajta öntudatosság, hogy akkor én nekem is akkor más dolgokban is kell ilyen intelligensnek lennem, és hogy én nekem is a véleményem, ugye, mert ebben jó vagyok, akkor biztos, hogy másban vagyok jó, de ez nem biztos, nem feltétlenül úgy van. Mert ezeket ugye, amikor valaki egy csatria, vagy egy brámana, akkor egy nagyobb ablakon keresztül látja a dolgokat, hogy hogyan viszonyulunk, és hogyha esetleg jönnek valakiket. A védikus kultúra az nagyon-nagyon szépen kifejezi. Amikor jön még az ellenséged is hozzád, akkor hogy viszonyulsz hozzá? Úgy, mint egy baráttal. Megvendégeled őt, eteted, és így kész, és nem kell. És ez több szempontból jó. Tehát azért, mert hogyha esetleg mondjuk a hasonló helyzetben, mint nálunk, mondjuk reagálunk dolgokra, és esetleg ezeket a menekülteket etetjük és minden, ezt egyszerűen csak lehet látni, hogyha esetleg átveszik a hatalmat, akkor is azt mondják, ezek Krisnások milyen jó fejek voltak, etettek, itt voltak. Szóval, hogy ez a hangulat, ugye, ez a szeretetteljes hozzáállás, ez mindig hosszú távon mindig bejön. A félelem az, amikor elhatároljuk magunkat, amikor kerítéseket húzunk, vagy ilyenfajta dolgokat csinálunk, ami például nem akarok belemenni a politikában, nem azért mondtam a kerítést, hanem azt mondtam, hogy magunk körül, és hogy a védelem falakat, igen, hogy a védelmet csináljuk, akkor ez rettegésbe tart minket, és ez egy nagyon bizonytalan helyzeté teszi a lelki életünket, hogy a meditációkat azt mindig ki fogják használni, mert félünk. És ezért Srila Prabhupádnak ugye ez a neve volt, ez a abhacsara, ez a félelem nélküliség. Szóval, hogy ő jött, és ő igazából nem félt a kedvezetlen helyzetektől, ő föl volt bármire készülve, szóval nekem volt így gond, hogy mik vannak, mert ő nem félt, mert tudta, hogy van egy missziója, arra koncentrált, azt megcsinálta, ugye, és ez a félelem nélküliség, ez bármilyen helyzetben, még akkor is, hogyha mindenit ellopták, hogyha kikergették az utcára, hogyha egy év után sikertelenség volt. Akkor is ugye, mivel nem volt benne félelem, hogy akkor most mi lesz, én azt mondta, hogy hát oké, akkor ez következő feladat, akkor is folytatjuk, ugye. Ez csak egy, tehát a nehézségeket feladatoknak tekintette, nem azt, hogy most van, és ez általában ugye, amikor valaki ugye nem fél, akkor ez a megközelítés, hogy nincsenek nehézségek, nincsenek problémák. Problémák nincsenek, egyszerűen feladatok vannak, amiket meg kell oldani. Ugye ezek a Ez eszembe jutott, ezt már egyszer beidéztem, de tényleg ez egy jó mondat, hogy egyszer volt egy 6 gyerekes vagy 7 gyerekes családanya, aki örökbe fogadott még plusz 6 autista gyereket. És akkor csináltak vele egy ilyen riportot, hogy hát ne haragudni, hogy elnézéseket, hát azt a mindenit, tehát 6 gyerek, és akkor pluszban még akkor 6 autista, tehát 12-en, és akkor hát nem problémás így a reggel, tehát hogy így elindítani a gyerekeket, tehát ez egy óriás probléma lett. És akkor egy ilyen nagy mosolygós szemmel ott nézett az ilyen riport volt a hölgy, és az mondja, problémák, nincsenek problémák, hát feladatok vannak, amiket úgy meg kell oldani. És akkor úgy megoldották. Tehát azért, mert neki van egyfajta rutinja, meg van egyfajta élethozzáállása, és ezzel a dologgal, amikor valakinek nincs félelme, és ugye a lehetőségeit nagyon-nagyon nagyra rakja, akkor ezzel csak előre tud haladni, ugye? Szóval, hogy ez a titokban is van a titok című hangulatban is van egyfajta igazság, ugye, mind a mellett, hogy azért információ, de azért vannak egy bizonyos részek, amik elég jók benne. Például az, hogy amikor valaki ugye fél, és így félelemmel közelít a dolgok felé, akkor az életre hívja ezt a közeget, hogy akkor oké, akkor Krisna ezen keresztül tanítsa őt. És ugye amikor félünk, amikor rettegünk, akkor mindig ezzel kerülünk szembe, ugye ez a negatív fajta látásmód, ugye ez rak minket depresszióba, ez rak minket mindenhova, ami eltompítja ezeket a lehetőségeket. És akkor végül is, hogy hogyan tudjuk mi ezt csinálni, hogy hogyan tudjuk akkor ezt az elménket a félelemből a szeretetté rakni, hogyan tudjuk minden élethelyzetben ezt jól alkalmazni, ugye hát ez az intelligenciának az edzése és a kérdése. És egy szempontból ugye a tisztelet a szentírások felé, ami jó, hogy értsük, hogy az ott leír dolgokat és a lelki tanítómester felé, hogy ezt egyrészt az utasítást kövessük, és hogy olvassuk a szentírást. Erre nagyon-nagyon jó lehetőség a szankirtan. Mert ilyenkor, ugye amikor osztjuk a könyveket, akkor ez automatikusan életre hívja nekünk a tiszteletet is, hogy itt vannak ezek a dolgok, ezek fontosak, ezeket át kell adni másoknak. És ez a tisztelet ugyanúgy nő bennünk a szentírások felé. És a másik a lelki tanítómester utasítása, ugye, mert főleg most pont ez, hogy ebben az évben valami szép felajánlást tegyünk Srila Prabhupádnak. És ezekkel, amikor ilyenfajta erőfeszítéseket teszünk, akkor ez mind-mind növeli bennünk azt az eltökéltséget és azt a tiszteletet, amivel sokkal jobban tudunk ezeken a félelmeinken uralkodni vagy átlépni rajta. És ezért igazából ez a tevékenység, ez nagyon-nagyon jó, és ez a meditáció, hogy hogyan adjuk ezt a másoknak át, és hogyan tudjuk ennek a könyvnek, mert úgy nem lehet átadni valamit, hogy az ember ne tudja meggyőzni másokat, hogy ez egy jó dolog, hogy ez egy hasznos dolog. És akkor amikor ezt így csináljuk, akkor nekünk is ugye ezekben a szentírásokban való teljes hit, az nagyon erős lesz, és akkor esetleg nem kerülünk mi is ebben a helyzetben, mint amiért Yudhisthira Maharaj itt kifejtett, hogy nem fogjuk tudni értékelni azt az információt, ami bennünk van, hogy készülünk el a halálra, és hogy az élet egy felkészülés. És amikor ugye ezt mindig tudjuk a hétköznapi életünkben alkalmazni, szóval ez egy hangulat, ez egy olyan introspektív, befelé figyelő hangulat, amikor mindig azon kell figyelni, hogy hogyan tudjuk rajta kapni magunkat, hogy kedvezőtlenül viszonyulunk dolgokhoz. Tehát most pont épp a félelemről beszéltünk, tehát ez a félelem kérdés, bizonytalanság, félünk. És akkor igazából le kell az embernek egy nagyon racionális úton, hogy az intelligencia tudja ezt a helyzetet kezelni, mindig nézni. Jó, most mitől félünk? Most mi a helyzet? És igazából, hogyha olvasottak meg, tanultak vagyunk, akkor előbb-utóbb mindig jön az a válasz, hogy Krisna úgyis ott van mögöttünk, és úgyis ő irányítja a dolgokat, tehát abszolút nem kell félnünk. Csak ahhoz, hogy ez tényleg egy beépített rutin legyen az életünkben, ahhoz nagyon sok mindent ugye kell körülöttünk így rendbe rakni. És ezért jó igazából, hogy most elkezdődik ez a valmásoma dolog, hogy ugye a szerepünket beletenni, hogy mi az, amit kell nekünk meditálni, mi az, ami mi konkrétan a mi dolgunk, és hogy ugye legyen egyfajta biztonság, hogy más dolgon esetleg úgy nem kell. Szóval ez az intelligencia edzés a szankirtannal, ugye ez egy nagyon jó lehetőség. Aztán persze már mondhatom a lelki gyakorlatokat is, ugyanúgy a gyakorlatást és az olvasást és a reggeli programokon való részvételt, ami mind-mind segít ebben, hogy hogyan tudjuk ezt a félelmet leküzdeni. Van még néhány percünk, esetleg valakinek gondolatok, hozzáfűzések, kérdések, félelemmel való megvalósítások, átlépések rajtuk. Kérdés, kiegészítés. Szoktak lenni most valami kérdésében. Igen?
Csak már említetted Halványon ezt a menekült kérdést, hogy ha valaki még nem hallgatta meg Sivarán Marásnak a ide vonatkozó podcastját, annak nagyon nagy szeretettel ajánlom. Nem félelem, hanem szeretettel ajánlom. Nagyon szép az a címe, hogy emlékeim gyerekkoromból menekültként, vagy gyermekkori emlékeim menekültként. Ez pár napja tartott.
Igen, és igazából ezek az igazi. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó ez a helyzet, ugye, hogy felszínre hozza, hogy valójában ki milyen ember. És akkor előhozza valakikben ezek nagyon, nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, egy régi barátaimmal kapcsolatban, hogy ők hogyan visszanyúlnak ezek a kérdéshez. És igazából ez ahogy ők csináltak, meg ahogy reagáltak, látszik, hogy milyen megvalósításuk vannak. És ugye hát sajnos a negatív dolog az, amikor meg valakinek ugye jó dolog, de hogy igen, mint Maránzsnál lehet látni, hogy Sinasi Jóra Maránzsnál, hogy ő átélte ezt a dolgot, és ő érti annak a lényegét, hogy mi az, ami ilyenkor reakció van, és hogy milyen szép érzelmeket hív az életre. Szóval ők, amikor ott voltak, és menekültek, és nem tudtak hova menni, akkor kopogtattak házakba. És nem engedték be őket, ugye? És aztán a harmadik házba beengedték őket, és hogy az a család, aki ott tartott őket, hát teljesen idegenek, ugye vadidegenek, éjszaka közepén becsöngetsz valahova, és akkor ők három napig ott etették, itatták ajándékokkal.
Nem, két hétig.
Két hétig?
Legalább.
Igen, ugye emlékszem három nap, de lehet, hogy két hét, mert
sokan
a másik, igen. Két hétig, és és ott voltak, és utána az anyukája az egész életükben tartotta velük a kapcsolatot, és ugye egy jó barátság szövődött, mindig meglátogatták őket. És szóval ezek a dolgok, a szeretet, az mindig életre hív olyan fajta érzelmeket, ahol könnyebb az embernek a lelki életét gyakorolni. Mert ezek a kedvező tulajdonságok jobban megnyilvánulnak ebben. Igen, az jó az a podcast, azt mindenki hallgassa meg. Ez ilyen szépen leírja ezt a helyzetet. Kérdések, igen?
Hogy szakítva sokszor van ez, hogy amikor megkérdezik, hogyha mondjuk adom egy étünk, hogy akkor kiknek szoktuk osztani az ételt, és akkor van, hogy már lehet érezni azt az ellenséges hangulatot, hogy azért kérdezik, hogy kiknek, mert hogy akarják tudni, hogy a menekülteknek is segítünk-e. És hogy azt akarom kérdezni, hogy ilyenkor hogy jó, mert sok alapakta azt mondja, hogy ezt fel kell vállalnunk, hogy mi segítünk nekik, és hogy nem kell eltitkolni. Viszont lehet úgy is nézni, hogy az az ember, akinek ez a véleménye, nem is csak egy hát ilyen befedett valaki, és fogalma sincs róla, hogy mit beszél, és hogy inkább akkor csak mondunk valamit, amivel így eltussoljuk, és akkor azt mondjuk adom egy, és akkor tudok adni egy könyvet. És hogy szerinted, hogy jó ezt csinálni?
Igen, hát mivel a félelemről volt szó, ezért ebből az aspektusból válaszolunk a kérdésre, hogy igen, hogyha látjuk, ezt is észreveszünk, szóval ez mindig nagyon személyesnek kell lenni, hogy reagálni. Sajnos én is most befutottam pár olyan beszélgetésben, amikor ugye olyan dolgokat hangsúlyoztam ki, ami ellenérzést vetett, még más baktákkal volt egyébként, sőt avatott baktákkal. És nem jó ezekbe úgy direktbe úgy belemenni, hogyha nincs. Szóval én nekem az álláspontom az, hogy én annyira úgy nem megyek bele, hanem ezt lehet így nagyon kedvesen. Hogyha valaki direktbe kérdez, általában mindig lehet kérdésekkel válaszolni a kérdésekre. És ez egy jó technika abban, hogy élet, szóval kihozzuk, hogy valaki miért kérdezi. És akkor mondod, hogy hát mi a különbség így emberek között. Szóval hogy valamit így kihozol, hogy te hogy látod, hogy vannak alacsonyabb, meg magasabb rendű emberek, vagy és akkor valahogy így, ilyen kérdésekkel, ezt nagyon kell készülni. Szóval ez a kinti dolog, amit ti csináltok, ez nagyon sok meditációt igényel, hogy milyen helyzetben, hogy válaszoljon. De a lényeg az, hogy nagyon személyesnek lenni. Mert az emberek erre kapnak, és ez az, ami nagyon tetszik nekik, hogyha személyes vagyok. Az azt jelenti a személyesség, hogy megérted az ő helyzetüket, ez nagyon fontos. Tehát úgy tudsz csak összekapcsolni, hogy megérted, hogy ők félnek, ők nekik ez a helyzetük, és együtt érzel velük. És ebből az együttérzésből lehet ezt a dolgot mindig olyan platformon tartani, hogy ez mindig úgy benned van. De esetleg, ugye akkor még mondhatsz más dolgokat is, de akkor tudod ezeket csak átvenni, amikor már valami nagyon erős kapocs van, amikor már nagyon szimpatikus vagy nekik, és nagyon erős, és akkor az van, hogy akkor hogy miért van, és miért csináljátok ezt, akkor lehet így mondani dolgokat, vagy hogy van, de általában ugye, meg mondjuk talán lehet, hogy Mohan inkább a nagyobb tudója, úgyhogy ezt át akartam adni elsőre, egy Mohannak a válasz, mert ő az, aki nagyon személyesen tud így viszont, gondolom te is biztos, csak hogy Mohan, akinek ilyen hosszú terv gyakorlata van ezzel, hogy ez hogy lehet csinálni, de én mondjuk így csinálnám. Tehát valahogy ezt a személyességet mindig fenntartani, és mindig azon gondolkozni, hogy hogyan tudok vele személyesen viszonyulni, és nem olyan helyzetbe rakni őt, hogy valamiért ő benne olyan érzés kelljen, hogy őt most így nem fogadták el, hogy neki ez a véleménye. Szóval megérteni, hogy miért van. Esetleg hozzáfűzni valamit? Ilyenkor, hogy te hogy csinálod?
Elég kevesen ágálnak, én nekem az a tapasztalatom az ellen. A másik meg, hogy akik ágálnak, ők általában mondjuk azért, mert hogy a kormánynak volt az a manipulációja, és hogyha azt mondjuk, hogy a fővárosi önkormányzat kérésére osztunk a nyugati pályaudvarral a beérkező menekülteknek, az el nem tudnak, mert az a kormány, a fővárosi önkormányzat. Tehát akkor nem azt mondjuk, mert eltebbök, akkor kormánybájtok, vagy a fideszesek mondják azt, és akkor megmondjuk, hogy hát minket csak megkért a fővárosi önkormányzat, mi annak eleget teszünk, de a másik meg az, hogy úgy általánosságban én nem, a szankétamban nem hangsúlyoznám túl az ételosztás jelentőségét, csak mint meg szoktuk említeni, hogy azt is csináljuk, de az emberek ne azonosítsanak minket azzal, hogy csak azt csináljuk, hanem beszéljünk inkább az ökofarmról, a környezetvédelemről, a drogprevencióról, és az, hogy osztunk ételt, és hogy csak, az csak egy dolog, akkor még ha azt nem tetszik neki, de annyi más jó dolgot csinálunk, akkor segíts azt.
Ja, igen, értem. Nekem mondjuk inkább arra jelent a kérdésem, hogy van, aki élből, nem sok ilyen emberre találkozom, de néhány minden nap egy párral, aki élből nagyon elutasító, ha egy picit is megsejti, hogy mi segítünk a menekülteknek, és nekem így az lett volna a kérdésem, hogy melyik fontosabb, hogy akkor így belemenni, és mert van olyan, hogy látom, hogy ha nem megyek bele, és hagyom az egészet, és mondok valami olyat, ami így semlegesíti az egész témát, akkor lehet, hogy elfogadnak könyvet, adna adomány. Vagy volt is már ilyen, hogy kipróbáltam ezt, és akkor mondtam valamit, hogy mit tudom én, mindenkinek adunk, aki éhes, és úgy csináltam, mintha nem tudtam, hogy mire gondol, és akkor mondjuk vett egy könyvet. De
az
meg,
a legjobb, persze.
Tehát akkor nem muszáj mindenki felvállalni ezt, hogy így konkrétan nyíltan, hogy mi segítünk, hanem így el lehet tusolni azért, hogy kaphasson könyvet.
Igen, az jó, persze.
Igen, ez van nagyon szép gyakorlati válaszolatjára, hogy ez a rész. Szóval tulajdonképpen ez a... Általában a zászlólengetés az nem mindig úgy jó. Tehát, hogy általában nem jó. Tehát pont amit írtam a Rezsnek utolsó leckéjében, amint ugye adott abban a sérdekről beszélt, hogy a zászlólengetésekről. Szóval nem mindig jó úgy kiállni. Azért, mert ez esetleg ebben... Valamikor úgy találunk egy olyan tábort, aki pont az van, de azon nagyobb lehet úgy bukni, hogyha esetleg pont a másik oldal van. Tehát, hogy inkább az, hogy ez a politika, hát nem azt mondom, hogy politizálás, de ez a fajta dolog, hogy ilyen semlegeset, tehát egy ilyen kiegyensúlyozott semleges helyzetbe tartani mindig magunkat, és hogy ne tudjanak így operálni velünk az érzelmeinkkel, hogy akkor ez így úgy van, hanem hogy mindig így nagyon tudatosan, semlegesen maradni egy helyzetben, és ez egy nagyon jó módszer, amit ma mondott.
Nem, hát mint a matacsonodat, az jó, hogy így eltusolni, az nekem nagyon tetszett. De nem mondjuk, hogy mi nem osszuk, azt nyilván nem tagadjuk le, mert mi azért csináljuk, mert tudjuk, hogy miért csináljuk, de hogy csak így eltusoljuk, és akkor utána megnyugszanak, de persze mindenkinek segítünk, amiért nem aggódjak, akkor az jó. Azt mondtam, az...
Igen, ezért nagyon nagy tudom menni így személyesen beszélgetni így emberekkel. Igen, akkor nem ragolom tovább az időtöket.
Kirá,
Sila
Prabhupada. Jaj, Padabrás Prabhu ki, jaj.